Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 20. század tragikus történelme úgy hozta, hogy 11. Pius pápának a 30-as évek derekától a nagy gazdasági világválság elmúltával a totalitárius rendszerek felől érkező fenyegetésekkel kellett szembenéznie. A nemzetközi és a nemzeti szocializmusnak a liberalizmusra adott szélsőséges válaszai, durván emberellenes diktatúrái nem pusztán a vallásra, a kereszténységre jelentettek fenyegetést és egy közeli háború veszedelmét vetítették előre, hanem a teljes emberi közösség életére is sötét árnyékot vetettek, ami elodázhatatlanná tette, hogy Róma felemelje figyelmeztető és tiltakozó szavát az embertelenség ideológiáival szemben. Korábban a pápa úgy Hitler, mint Sztálin rezsimjével kereste a kapcsolat lehetőségét, ám 1936-tól fokozatosan világossá vált, hogy az ilyen törekvések áthághatatlan akadályokba ütköznek. Kezdetben látszólag a német helyzet tűnt bíztatóbbnak, miután Hitler 1933. január végén a katolikus pártok óvatos támogatását is élvezve a kommunisták ellenében hatalomra jutott, kormánynyilatkozatban foglalt állást a keresztény egyházak szabadsága, jogaik sérthetetlensége, a vallási hagyományok tisztelete mellett, Rómát pedig arról biztosította, hogy tartja magát a korábbi szerződésekhez, Németország és a Vatikán kapcsolatai zavartalanok maradnak. Ennek hatására a német püspökök, akik a korábbi esztendőkben élesen bírálták a nemzeti szocialisták programját, propagandáját, erőszakos módszereit, és a hívek számára tiltották Hitler támogatását vagy a pártjába való belépést, a katolikus pártokhoz hasonlóan az új kormánnyal való együttműködésre szólítottak fel, egyben azonban fenntartották kritikus elhatárolódásukat a nemzeti szocializmus ideológiájától. Hasonló módon cselekedett Róma is, a pápa és Pacelli bíboros államtitkár fenntartásaikat hangoztatták Hitler rendszerével szemben, közben azonban a felek közötti tárgyalásokon befejeződött az egyház jogait szavatoló birodalmi konkordátum kidolgozása, amely 1933 nyarán aláírásra is került. A helyzet azonban ezt követően pontosan úgy alakult, mint Olaszországban. A német kormány nem tartotta magát a megállapodáshoz, hanem első lépésként sajtó- és könyvcenzúrát vezetett be, amely a katolikus kiadványokat is érintette. A következő lépés a katolikus szervezetek, egyesületek feloszlatása, a keresztény pártok betiltása volt, majd sor került a katolikus sajtó felszámolására. Miután a Hitlerjugend lett az egyetlen engedélyezett ifjúsági szervezet, amelybe kötelező lett a fiatalok belépése, sor került a katolikus ifjúsági munka ellehetetlenítésére, a hitoktatás és a vallásos nevelés korlátozására, 1939-től pedig a népiskoláktól a teológiai fakultásokig megszűnt, vagy súlyos korlátozások alá került a katolikus oktatás egész rendszere. Hasonló sors várt a katolikus egyesületek, mozgalmak zömére is, a szerzetes rendek tevékenységét pedig korlátozták. Hitler még azzal is kacérkodott, hogy a rendszerét támogató katolikus nemzeti egyházat hív életre, ami az evangélikusoknál a Deutsche Christen mozgalom révén sikerült is, a német püspökök híveik által támogatva azonban keményen ellenálltak ennek. A fuldai püspöki konferencia már 1936-ban arra kérte a Szentatyát, hogy körlevéllel lépjen közbe az egyház érdekében. A főpásztorok, Faulhaber bíboros, München érseke, Graf von Galén münsteri püspök és mások a német ügyekben jól tájékozott Pacelli államtitkárral, majd a pápával is tárgyaltak az ügyről. Ezek után 11. Pius a kívánt körlevél megfogalmazása mellett döntött, amelyhez az első szövegvázlatot a németek főképpen Faulhaber kardinális szolgáltatta. Ezt a szöveget Pacelli államtitkár, majd maga a pápa is kiegészítette, némileg tovább radikalizálva átdolgozta, ennek eredményeként pedig 1937. március 14-én a szokásoktól eltérően nem latin, hanem német hivatalos nyelven megjelent a nemzeti szocializmust és annak egyházpolitikáját elítélő, mit Brennender Sorge, ardenti cura, lángoló aggodalommal kezdetű körlevél. A német katolikusok a szöveget megismerve fellélegeztek, a nemzetközi sajtó és közvélemény érdektelen közönnyel reagált, Hitler kormánya viszont durva támadásnak tekintette a dokumentumot, egyben feljogosítva érezve magát arra, hogy sorozatosan megszegje a konkordátumban vállaltakat, és az alkotmányos rend felfüggesztésével, a Führer hatalmának megerősödésével párhuzamosan egymás után vezesse be a katolikusokat érintő korlátozásokat. Amit Brennender Sorge bevezetésében 11. Pius azokról a reményekről és vágyrakozásokról szólt, amelyek Hitler rendszerével kapcsolatos korábbi magatartását és a birodalmi konkordátum megkötését vezérelték. Emlékeztetett arra, hogy nehéz szívvel, kételyek között, de az egyház a német katolikusok érdekében járult hozzá a szerződés aláírásához, arra számítva, hogy a megelőlegezett bizalom meghallgatásra és viszonzásra lel a német kormány részéről. Néhány esztendő elmúltával azonban meg kellett állapítania, hogy a nemzeti szocialista kormányzat nem a megbékélés és az együttműködés az egyház jogainak tiszteletben tartása útját járja. A Szentatya szavai szerint a német kormány, Hitler birodalmi kancellár és az országot irányító német nemzeti szocialista munkáspárt a bizalmatlanság, a békétlenség, a gyűlölet és a gyalászkodás szellemét állította a keresztényekkel, katolikusokkal, de a német társadalom egészével szemben is magatartása középpontjába. Ennek természetes következménye, hogy a konkordátumban rögzített elveknek a gyakorlatba való átültetése nem történt meg, sőt, a német kormány éppen ezzel ellentétes törekvéseknek engedt szabad utat. Ebből a szempontból különösen sérelmes az ifjúság katolikus szellemű nevelését korlátozó intézkedések sora. Nem pusztán arról van szó, hogy a katolikus tanintézetek korlátozások alá esnek, hogy a szülők gyermekeik nevelésének megválasztásához fűződő joga sérül, hanem arról is, hogy a fiatalok a keresztény értékekkel egyenesen ellentétes oktatásban, nevelésben részesülnek. Ezt a helyzetet tovább rontja, hogy a hitüket megvalló szülők és gyermekeik hátrányokat szenvednek az élet számos területén, az állami és pártpropaganda mintegy igyekszik lebeszélni hamis eszmények nevében az embereket egyházhűségükről. Ilyen körülmények között 11. Pius szerint elismerést érdemelnek azok, klerikusok, világi hívek, szülők és fiatalok, akik kiállnak hitük és egyházuk mellett. A német kormány ellenséges lépései mögött azonban a politikai számításokon túl a katolikus egyház számára elfogadhatatlan eszmei indítékok is állnak. Az az egyre inkább hivatalossá és kötelezővé váló eszmeiség, amelyet a nemzeti szocialisták hirdetnek és erőltetnek, valójában a körlevél finoman utal itt a Rosenberg-féle náci mitológiára, egy hamis vallás alakját ölti, amely a nemzeti hagyományt és a keresztény tradíció elemeit egy zavaros panteizmusban igyekszik feloldani. Ennek a veszedelmes kísérletnek a középpontjában a germán faj mítosz áll, amelyből egy sajátos nemzetvallás és egy nemzeti isten homályos körvonalai bontakoznak ki. A pápa itt kitér arra is, hogy ez a hiteles kereszténységet leváltani igyekvő mítosz és kultusz éppen a nemzeti szocialista mozgalom nyílt antiszemitizmusa miatt, különösen a zsidó és a keresztény hagyomány az Ó és az Új Szövetség összetartozását támadja. Az előbbi csommásan elveti az utóbbit, az evangéliumi tradíciót pedig az előzményként is felfogott pogány germán vér és faj magasztalásával igyekszik összekapcsolni. Ezzel összefüggésben 11. Pius határozottan kiáll az újszövetségi és újszövetségi hagyomány elszakíthatatlan egysége mellett, az antiszemita felhangokra pedig nem a körlevélben, hanem egy korábbi beszédében azzal a megfogalmazással reagál, hogy mi keresztények valamennyien lélekben szemiták vagyunk. A nemzeti szocialista ideológia azonban nem csupán a bibliai örökséget, hanem magát a keresztény, a katolikus egyházat is támadja. Ennek főeszköze a korlátozó, jogfosztó intézkedések mellett az egyházból való kilépések ösztönzése és egy olyan német vallás propagálása, amely a maga fajelméleti alapozásával vallási áruhába öltöztetett ateizmus, szélsőséges nacionalizmus. Nem véletlen, hogy a német politika fontos törekvése ezek után a német katolikusoknak Rómától és Péter utódától való elszigetelése, a helyi egyháznak a pápával, az egyház teljes intézményrendszerével való szembefordítása. Ez a megfogalmazás valójában célzás azokra a törekvésekre, amelyek Hitler szándéka szerint egy önálló nemzeti egyház létrehozására irányulnak. Mint minden totalitárius rendszernek, úgy Hitler rezsimjének is útjában van az egyház, annak az állammal szembeni autonómiája, másrészről pedig az Ecclesia Christi nemzetek feletti közösségéhez tartozása. Éppen ezért az ilyen diktatórikus hatalom vagy arra tesz kísérletet, hogy megsemmisítse az egyházat, vagy pedig, hogy nemzeti egyházként kiszakítsa az egyetemes egyház kötelékéből, és a maga eszközébé tegye, a maga szolgálatába állítsa. Ha visszatekintünk a történelemben, így volt ez már a középkori gallikanizmus esetében is, de ilyen a német nemzeti szocializmus és az olasz fasizmus egyházpolitikája is, a kommunista egyházpolitika pedig ekkor és a későbbiekben a két megoldást, a megsemmisítést és a kisajátítás bedarálás útját egyaránt próbálta járni. A Szentatya ezzel összefüggésben dicsérően szól arról, hogy a német püspökök, papok, világi hívek elismerésre méltó bátorsággal állnak ellen az ilyen próbálkozásoknak, és kitartanak Péter útóra, valamint az általa is képviselt hit és egyházi közösség mellett. De a nemzeti szocialista egyházpolitika és ideológia azzal is kísérletezik, hogy a keresztény teológia legalapvetőbb fogalmait elorozva azok tartalmát a maga szája íze szerint meghamisítsa. Az isteni kinyilatkoztatás helyébe a vérszabát és a faji érzék ihletettségét állítva. Így olyan fogalmakat torzít el, mint a kegyelem, az eredeti bűn, a halhatatlanság, a hagyományos erkölcsi értékeket pedig relativizálja, vagy hatalmi, mozgalmi, politikai érdekeknek rendeli alá. Ezáltal torzul a népakarat, a természetjog, a természettörvény fogalma, az egyén jogai elenyésznek vagy feloldódnak valamilyen bizonytalan, homályos népjogban, ebből pedig szervesen következik az emberek általános félrevezetése az ifjúság nevelésének alapvetően rossz irányba terelése. Amit Brennender Zorge megjelenése végleg elmérgesítette a viszonyt a harmadik birodalom és Róma között, a német katolikusokra ezt követően nehéz idők vártak. 11. Pius ezt érzékelve, bár a nyílt szakításig később sem ment el, 1939-ben már a német és az olasz rezsim kategórikus elmarasztalását tervezte, de erről szóló beszéde a háború kirobbanás előtt fél évvel, 1939 elején bekövetkezett halála miatt már nem hangozhatott el. Kedves hallgatóim, időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.